Köszöntöm Önöket, Domonics András vagyok. Mai adásunkat kísérendhagyó módon teljes egészében a genetikának, a genomikának szenteljük. Áldás vagy átok a génszerkesztés módszere, amit az utóbbi évek egyik legfontosabb felfedezéseként tartanak számon.
Egy olyan javító mechanizmus áll rendelkezésünkre, amiben ma már sokkal, de sokkal pontosabban tudunk DNS-en változásokat, módosításokat hozni.
A genetika nem mindenható, nem minden múlik a géneken. A minket körülvevő világ is meghatározó szerepet játszik az egyének alakulásában.
Hatalmas ugrás van a genetikába és a genomikába, de ugyanígy az epigenetikába is, tehát annak a megértésébe, hogy hatnak ránk a környezeti tényezők.
Viszonylag olcsó. Részben ezért világszerte szinte hónapok alatt elterjedt a génszerkesztés módszere, ami lehetővé teszi, hogy a tudósok szinte bárhogyan módosítsanak az emberi örökítőanyag a DNS mintázatán. Mindez áldás és átok is egyben. Hamarosan elérkezhet a pillanat, amikor az emberiségnek vizsgáznia kell erkölcsi tartásból, hogy ne játékszerként tekintsen erre a különleges lehetőségre, hanem kizárólag jobbító szándékkal a gyógyítás eszköze legyen a génszerkesztés. Falus András immunológus egyetemi tanárral, az akadémia rendes tagjával beszélgettünk.
A genom az tulajdonképpen az örökítő anyag összességét jelenti. Emberben az örökítő anyag, tehát a sejtjeink magjában lévő DNS sokszorosan több, mint a különböző fejéket kódoló gének összessége, sőt az a elég meglepő információ áll rendelkezésünkre, hogy a teljes örökítő anyagnak nem is egészen 1,5% az, amit eddig hittünk az örökítő anyagnak. Igen sok olyan része van a genomnak, tehát a teljes örökítő anyagnak, ami mai ismereteink szerint nem kódol, tehát nem tartalmazza a szervezetünket felépítő fehérjék kódját, hanem sokkal inkább szabályoz. Na most ezzel a teljes örökítő anyaggal foglalkozik a genomika, ez már több, mint a genetika, a teljes örökítő anyagot jelenti. Emberről beszél, ez egy elképesztő nagy információ mennyiség. Minden egyes emberi sejtben 3,2 milliárd nukleotid betű van, és minden egyes emberi sejtben kb. 2 méter DNS örökítőanyag van, ami egy elképesztő mennyiség, mindegyik sejtünkben 3,2 milliárd nukleotid bázis. Most mivel nagyjából 10 a 14. hatványon sejtünk van az emberi szervezetben, ezért minden egyes emberben kb. 6,1 fény napnyi DNS van. Tehát valami hihetetlen mennyiségű nukleinsav vagy örökítő anyaginformáció van a szervezetünkben.
Genomika nagy ígéretének tűnt a személyre szabott orvoslás. Hol tart most ez 2016-ban?
Az egyik legnagyobb ígéret valóban a személyre szabott vagy precíziós orvoslás. Ennek az a háttere, hogy mi individuálisan egyes emberek meglehetősen eltérők vagyunk egymástól. Egy csomó olyan örökölt genetikai változatot hordozunk, kaptunk a fogantatásunk pillanatában a szüleinktől, vagy létrejöttek az egyedi életünk során úgynevezett mutációkkal, ami alapján előre valószínűsíteni lehet, hogy például egy gyógyszer valakire milyen mértékben hat, lesz-e mellékhatása, milyen dózist kell adni, nagyobb dózist vagy kisebb dózist, mert például abban individuálisan egyénileg eltérünk, hogy azt hogy bontjuk le, milyen gyorsan vagy esetleg milyen lassan, és ennek megfelelően más és más dózist kell adni. De ide tartozik erre a recíziós orvoslásra az is, hogy emberre szabott védőoltásokat lehet kifejleszteni. Egyes emberekre vagy etnikumokra, inkább népcsoportoknak a immunválasza, ugye a védőoltás nem más, mint egy immunmemória előállítása, egy mesterséges immunemlékezés kialakítása. Ez nagyon eltérhet egyénenként, abban az értelemben, hogy az egyének immunrendszere genetikailag nagyon sokféle. Nem jobb vagy rosszabb, hanem más. Személyre szabottan lehet tervezni a védőoltás összetételét. Ez tulajdonképpen személyre szabott orvoslás. Az, hogy ez hogy áll, ez egy nagyon jó kérdés. Ez nem egy egyik pillanatról a másikra létrejövő éles változás. Egyre több ilyen eljárás van, egyre több ember részesül ebben a személyre szabott orvoslásban, például, ahogy mondtam, a gyógyszerek és a védőoltások vonatkozásában. Van, ami sikeresnek bizonyul, van, ami nem annyira, és lassan, de egész biztosan halad előre ez a megközelítése az orvostudománynak.
Ha már a személyre szabottságnál tartunk, van egy új úgynevezett sztár módszer, a genomszerkesztés. Ez tulajdonképpen mit jelent?
Ez egy olyan felfedezés, ami az elmúlt 3-4 évben terjedt el. Gyakorlatilag a 80-as évektől már ott tartott a molekuláris biológia módszertana technológiája, hogy DNS, tehát a örökítő anyagot fel tudtuk vagdosni, meg tudtuk bázis sorrendet határozni. És vannak olyan enzimek is, mondom, a 80-as évektől dolgozunk ezekkel, amik össze tudják rakni ezeket a DNS fragmentumokat, DNS darabokat, ahogy mi akartuk. Na most ebben az eljárásban elég sok hiba volt, olyan értelemben, hogy ezek a vagdosó meg összerakó enzimek nem működtek mindig pontosan. Ehhez képest írtak le egy olyan módszert, ami a baktériumok gyógyítják önmagukat, tehát egy olyan hibajavító mechanizmus, egy genetikai öröklődő anyag hibáját javító mechanizmus van bennük, aminek révén a baktériumok a törzsfejlődés, az evolúció során kialakítottak egy ilyen védekező rendszert, hogy az idegen DNS-t, ami például baktérium vírusokkal, ezeket bakteriofágoknak hívják, épültek be az ő, a milyenkénél természetesen sok-sokkal egyszerűbb genetikai rendszerébe, ezt kialakította az evolúció. Most jött el az a idő, hogy ezt a módszert, idézőjelben mondom, amit a baktériumok alkalmaznak, már emlős, akár emberi sejtekben is lehet mesterségesen alkalmazni. Tehát egy olyan javító mechanizmus áll rendelkezésünkre, amiben ma már sokkal, de sokkal pontosabban tudunk DNS-en változásokat, módosításokat hozni. Ezt nevezik génszerkesztésnek, ennek a jelentősége óriási. Először is nagyon egyszerű. Pár hét alatt elterjedt az egész világon. A mi intézetünkben is pillanatok alatt elkezdtük használni ezt az eljárást. Nagyon pontosan, nagyon gyorsan, és itt jön egy érdekes elem, nagyon olcsón lehet ezeket a génszerkesztéseket, vagy gén átszerkesztéseket létrehozni.
Ilyen gén átszerkesztésekkel ki lehet javítani hibákat? Tehát például, hogyha valakinek valamilyen hajlama van egy betegségre, embriókról beszélünk, akkor azt ki lehet javítani, vagy adott esetben olyan szinten is bele lehet nyúlni, hogy ne kékszemű legyen, hanem barna?
Hagyj válaszoljak a kérdés második felére, hogy én őszintén remélem, hogy soha nem erre fogják használni, mert az emberi és a élővilág sokfélesége, tehát most a példa alapján a kék vagy a barna szemütség, az nem egy betegség, az nem egy kórkép. A sokféleség az egy óriási biológiai előny a teljes élővilágban, úgyhogy én őszintén remélem, hogy nem erre fogják ezeket az eljárásokat alkalmazni. Az viszont, hogy egyes nem jól működő örökítő struktúrákat nagyobb hatékonysággal lehet módosítani, kicserélni, felsokszorozni, ha nincs elég ebből az adott genetikai elemből, vagy éppen ha túl sok van, akkor lehalkítani, idézőjelben mondom, elcsendesíteni, és ez valamilyen betegséget, vagy valamilyen kóros állapotot szüntet meg, akkor én nagyon bízom benne, hogy ez akár néhány éven vagy évtizeden belül ez megvalósul. Nagyon fontos alapvető, és ez már nem genetika, vagy nem genomika, hanem a gén etika, abban az értelemben, hogy képességet nem változtatunk, gyógyítunk, de nem adunk új képességet. Hát ez lehet, hogy egy ilyen ártatlan, naív elképzelés a részemről, de én személy szerint nem örülnék, ha ilyen beavatkozások megvalósulnának, mint hogy a kisgyereknek kék vagy barna legyen a szeme. Nem beszélve az intelligencia meg egyéb mentális kérdésekről, amik ennél sokkal, de sokkal bonyolultabbak, összetettebbek, és az agy struktúráját egészen más szinten, egész más hálózat szintjén biztosítják, mint a gémek.
Most hírek következnek. Hamarosan visszajövünk, és folytatódik a Szigma, a Holnap világa.